Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 62. Zsoltár első versszakát énekeljük el. A 62. Zsoltár első versszaka így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 226. ének valamennyi versszakának az eléneklésével. A 226. énekünk így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Thank you. segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét a mai alkalommal Mózes második könyvéből olvasom, az 5. fejezetet. Mózes második könyvének az 5. fejezete így szól hozzánk. A fáraó elutasítja Mózes és Áron kérését. Azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki. Így szól az Úr Izrael Istene, bocsásd el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a pusztában. A fáraó azonban ezt felelte. Kicsoda az az Úr, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az Urat, és nem bocsátom el Izraelt. Erre ők ezt mondták, találkoztunk a héberek istenével. Hadd menjünk azért 3 napi útra a pusztába, hogy áldozzunk Istenünknek az Úrnak, azért, hogy ne verjen meg bennünket dögvésszel vagy fegyverrel. De Egyiptom királya ezt mondta nekik. Mózes és Áron, miért akarjátok elvonni a népet a munkától? Menjetek, folytassátok a kényszermunkát. Már így is sok a mi haszna nép az országban, mondta a fáraó. És ti még abban akarjátok hagyni ezekkel a munkát? Még aznap azt a parancsot adta a fáraó a nép sanyargatóinak és felügyelőinek, hogy ne adjanak többé szalmát a népnek a vályogvetéshez úgy, mint eddig. Menjenek és szedjenek maguknak szalmát, de vessetek ki rájuk ugyanannyi vályogot, amennyit eddig kellett készíteniük. Ne engedjétek el belőle, mert lusták ezek, azért kiáltozzák, menjünk áldozni Istenünknek. Ha majd nehezebb lesz ezeknek az embereknek a munkája, és el lesznek vele foglalva, akkor nem törődnek hazug beszédekkel. Kimentek tehát a nép sanyargatói és felügyelői, és azt mondták a népnek, így szól a fáraó, nem adok nektek szalmát, menjetek és szedjetek magatoknak szalmát ott, ahol találtok, de a munkátokból semmit sem engedünk el. Ekkor a nép szétszélett egész Egyiptomban, hogy a tarlót tépjék szalma helyett. A sanyargatók pedig szorították őket, és ezt mondták, minden nap végezzétek el a kiszabott napi munkát úgy, mint amikor még volt szalma. Meg is verték Izrael fiainak felügyelőit, akiket a fáraó sanyargatói rendeltek föléjük, és azt mondták. Miért nem végeztétek el tegnap is, meg ma is a vályogvetést úgy, mint eddig, a rendelkezésnek megfelelően? Akkor bementek Izrael fiainak felügyelői a fáraóhoz, és így panaszkodtak. Miért bánsz így szolgáiddal? Szalmát nem adnak szolgáidnak, és mégis azt parancsolják, hogy csináljunk vályogot. Sőt, még verik is szolgáidat, így néped ellen vétkezel. De ő így felelt, lusták vagytok, lusták! Ezért mondjátok, el akarunk menni áldozni az Úrnak. Menjetek csak, és dolgozzatok. Szalmát nem adnak nektek, de a kiszabott vályogot be kell adnotok. Izrael fiainak felügyelői látták, hogy bajban vannak, mivel ezt mondták. A napi vályog mennyiségből nem szabad engedni. Ezért, amikor a fáraótól kijövet találkoztak Mózessel és Áronnal, akik ott álltak rájuk várakozva, ezt mondták nekik. Nézzen rátok az Úr, és ítéljen meg benneteket, mivel gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és szolgái előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket. Ekkor Mózes az Úrhoz fordult, és ezt mondta, Uram, miért engedett, hogy rosszul bánjanak ezzel a néppel? Miért is küldtél ide engem? Mert amióta bementem a fáraóhoz, hogy beszéljek vele a nevedben, rosszabb a sora ennek a népnek, te pedig semmit sem tettél néped megszabadításáért. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mi is gyakran olyanok vagyunk, mint Mózes, nem látjuk a Te kezed munkáját a mi életünkben, mert vakok vagyunk, mert nem akarjuk meglátni. Mégis köszönjük Neked, hogy itt lehetünk a házadban, köszönjük Neked, hogy szólhat újra a Te igéd. Kérünk, érints meg bennünket igéd által, hadd formálhassa az a mi életünket. Jézus Krisztusért kérünk, az ő keresztjéért, áld meg az ige hirdetést, az ige hirdetőt, és áld meg bennünket, ige hallgatókat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 256. énekünk második versszakát énekeljük el.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. Mózes második könyvéből olvasom, csatlakozva a már hallott ige szakaszhoz. Most a 6. fejezet első 3 versét hallgassuk meg. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa. Erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Azután beszélt az Isten Mózessel, és ezt mondta neki: én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De azon a néven, hogy az Úr, nem voltam ismert előtt. Eddig Isten írott igéje. A héten kezembe került egy könyv, egy svéd költő önéletrajzi ihletésű sorozatának első kötete, amelyben a gyermek és a kamasz éveiről vall. Kiderül ebből az írásból az, hogy még nem járt iskolába, amikor az édesapja meghalt. Nem sokkal később az anyja megszökött, Kaliforniába ment. Legidősebb testvérét pedig, aki az anyát próbálta pótolni, 16 évesen tüdővész vitte el. Őt testvéreivel együtt a község vette gondjaiba, így találhatjuk a könyvben nagybetűvel írva ezt a szót, hogy község. Így lett belőle falu gyereke, s került évről évre más nevelő szülőkhöz, majd pedig szegényházba. Ridegség, közöny, részvétlenség. Ezek voltak azok, melyekből bőven jutott neki. De amire annyira vágyott volna, annál is inkább, hiszen érzékeny gyermek volt. Szeretet, a szeretet melegsége, gyengétség, ebből tulajdonképpen nem sokat kapott. Egyik helyen a gazda felnőtt fia lett legocsmányabb gyötrője. Ezt a kifejezést is már a könyvből hozom, és szeretnék néhány sort a könyvből idézni ezzel kapcsolatban. Ennek a gazdának a felnőtt fia ostobán és kegyetlenül tanította ürességre, gyűlöletre és szürkeségre. A fiú ösztönösen undorodott és félt tőle, de lévén hamis és gyáva lélek, undora és félelme nyomban átváltozott hízelkedő vigyorrá. Amikor idősebb éveiből visszatekintett ezekre az évekre, legjobban a hízelkedő vigyorokat gyűlölte, amelyekkel az ürességhez és a meg nem értéshez próbált irgalomért folyamodni. Elolvasva ezeket, ilyen kérdések fogalmazódtak meg bennem, vajon csak ennek a könyvnek a főszereplője? Ez a svéd költő próbálta meg annak idején gyermekkorában az életet valamennyire is elviselhetővé tenni így módon, hízelegve az erőnek és a gyűlöletnek? Vajon csak a svéd emberek problémája ez? Vajon a saját környezetünkben nincsenek olyanok, akik így vagy úgy nagyon szeretnének bizonyos embereknél jó pontot szerezni? Anyagi vagy más jellegű előnyökért készek a szája ízük szerint cselekedni? Vagy éppen azért, hogy végre észrevegye őket valaki, szeresse őket is valaki? A fiatalokat különösképpen is a tapasztalat legalábbis ezt mutatja, de sok felnőttet is valljuk meg, hogy gyötör olykor legalábbis a kirekesztettségtől való félelem. Nehogy negatív módon beszéljenek rólam. Nehogy a kívülálló szerepébe kényszerüljek. Mostani bibliai szakaszunk egyik alakja, Mózes, nagyon hasonló helyzetbe került. De hogyan? Nézzük meg először ezt. Isten igéből megtudjuk azt, hogy Isten, látva az egyiptomiak által elnyomott zsidó népnek a nyomorúságát, ismerve a fájdalmukat, elhatározta, hogy kimenti őket Egyiptom hatalmából, a rabszolgaságból. Mózes és Áron az Úr utasításának engedve elmondja mindezt a népnek. Nem is lehetne ennél csodálatosabb örömhírt közölni a néppel. Milyen izgalommal várhatták ezt a sorsfordító eseményt? És akkor mi történik? A Mózes és Áron bemennek a fáraóhoz, elmondják azt, amit az Úrtól kaptak, a fáraó válasza pedig erre egy olyan rendelkezés, amely még jobban megnehezítette a munkájukat. Az egyiptomi felügyelők, ahogyan hallottuk az igéből, a sanyargatók, mennyire kifejező ez a szó is, egy pontot sem hagytak elveszni ebből a parancsból, a királyi parancsból. És ennek következtében elsősorban a felelős héber munkavezetőknek jutott a korbácsból. Azt is hallottuk, hogy hiába mentek panaszukkal a fáraóhoz, nem hatotta meg őt ez. Így hát Mózesnek és Áronnak támadnak, nézzen rátok az Úr, és ítéljen meg benneteket, mivel gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és szolgái előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket. Ott állnak magukra maradva Mózes és Áron, különösképpen is Mózes, hiszen Isten őt bízta meg a nép vezetésével, a testvérét Áron csak mellé adta segítségként. Honfitársai pedig most haragszanak Mózesre, őt hibáztatják a szenvedésükért. És mindeközben mi van az Isten ígéretével, a szabadítással? Testvérek, mit lehet tenni ilyenkor? Hogyan lehet ezt elviselni, ezt a feszültséget? Először azt gondoljuk végig, keresve erre a kérdésre a választ, hogy mit cselekszik az ember általában hasonló helyzetekben. Van, amikor megpróbál magyarázatot találni és adni. Mózes is megtehette volna ezt, talán valahogy így, higgyétek el, mondta volna a héber munkafelügyelőknek, én nem akartam nektek rosszat, én nem akartam bemenni a fáraóhoz, próbáljatok már megérteni engem, hát én csak azt tettem, amit Isten rám bízott. De vajon elfogadtak volna-e bármilyen magyarázatot is ezek a munkafelügyelők, akikről kiderül az igéből, hogy nem a népük sorsa aggasztotta őket, hanem a saját nyomorúságuk, hogy ők kerültek most elsősorban bajba, legalábbis ezt érzik, hiszen ezt tapasztalták, az ő hátukon csattant a korbács, és mi lett velünk, hiszen utálatossá lettünk a fáraó előtt. Mit szokott az ember még tenni ilyen vagy ehhez hasonló helyzetekben? Nem egyszer megtörténik az is, hogy aki így magára marad, az végül saját meggyőződése ellenére a többiek véleményéhez csatlakozik. Egy misszionárius nő a II. Világháború alatt rövid időre visszatért Németországba, ahol akaratlan szemtanúja lett egy Hitler tiszteletére rendezett díszszemlének. Százezrek álltak az út mentén, amelyre a Hitler autója elhajtott. Mindenki a hitleri üdvözlésre lendítette a karját, és az asszony képtelen volt ellenállni az összegyűlt tömeg nyomásának. Noha bátor asszony volt, mégis ő is felemelte a karját. A gyávasága fölött érzett szégyen még évekig kísértette. Valószínűleg mindnyájan megtapasztaltuk már ezt, hogy milyen könnyen enged az ember a körülötte lévő, a csoport nyomásának. Ugye kamaszok átsorognak az utcasarkon, vagy valamelyik téren, egyikük javasol valami programot, a többiek közül többen is érzik, hogy nem helyes, nem kellene csinálni. És mégis mindnyájan utána baktatnak, mint birkák a vezérkos után. Előfordul az is, ilyen helyzetekben, hogy bár nem csatlakozunk az erősebbek a többség véleményéhez, azonban a sajátunkat sem merjük képviselni előttük, vagyis hallgatunk. Behúzzuk a nyakunkat. Mondhatnánk most azt, hogy de hát végső soron Mózes is ezt tette. Hallgatott. És az valóban igaz, hogy a héber munkafelügyelőknek nem adott választ. de valami más tett. Mit olvastunk? Elhangzanak ugye a héber munkafelügyelő vádjai, és ekkor, és most a Szentírásból olvasok, Mózes az Úrhoz fordult. És íme, most kapjuk meg igazán a választ ezekre a kérdésekre, amelyeket feltettünk, hogy mit lehet ilyenkor tenni, hogyan lehet elviselni az e fajta elszigeteltséget. Ekkor Mózes az Úrhoz fordult. És akinek van kihez fordulnia, az nincs egyedül. Hát hogy is lenne Mózes egyedül, amikor tudjuk a korábbi fejezetekből, hogy megjelent neki az Úr. Megszólította, nevén hívta, Mózes, Mózes. És ezt mondta neki, bizony, én veled leszek. Elfogadta Isten őt, aki korábban meggyilkolt egy egyiptomi férfit. És ez azt jelenti, hogy nem kell a múlt bűneit, terheit tovább cipelni. Lehet bocsánatot kérni és kapni, újat kezdeni. Megbízatást adott Mózesnek az Úr. Most már van az életének értelme, célja, tartalma igazán. S bár ő nehéz ajkú, saját magáról mondja ezt, és nehéz nyelvű volt, nem volt ékesen szóló. Isten mégis őt állította oda a nép élére. Mert aki szájat adott az embernek, ezek pedig már Istennek a szavai, az meg tudja tanítani arra is az embert, hogy mit beszéljen. Így állhatott meg Mózes népe tagjai előtt. Ő azt adta tovább, amit az Úrtól hallott, amit tőle kapott, Isten vezetésének engedett. Meg kellett tanulni a Mózesnek azt is, hogy az Isten jelenlétében csak leoldott sarúval lehet tartózkodni. Aki viszont alázattal meg tud hajolni a Szent Isten előtt, az emberek előtt egyenesen állhat. Mózest Isten küldte el. Ezért Mózesnek Istennel van dolga. Akkor is Isten előtt áll elsősorban, amikor a munkafelügyelők, ezek a héber munkafelügyelők éppen a szemére vetik, hogy utálatossá tettél bennünket a fáraó előtt. Testvérek, ez nem csak Mózes lehetősége volt, ez a mi lehetőségünk is, hiszen az Úr bennünket is megszólított. Igent mondott ránk is. Ez legbeszédesebben Jézus Krisztus kereszthalálában mutatta meg. Ha ezt hisszük, ha Jézus Krisztus a megváltónk lehet, akkor Isten gyermeke leszünk. Elnyerjük bűneink bocsánatát, és ez elégedettséget és biztonságot ad. Nem hányhat már akkor ide-oda mindenféle szél, és nem manipulálhatnak helytelen vélekedések. Vajon így képviseljük-e Isten akaratát, gondolatait? Legyen szó életünk bármely területéről, családról, házasságról, férfi és nő egymás közötti kapcsolatáról, az anyagi akról. Mózes történetéből világossá válik hát, hogy ez az út nem feltétlenül a népszerűség útja. Bizony itt éles helyzetek is kialakulhatnak, kellemetlen és nehéz szakaszokkal is találkozunk. Hogyan mondta maga az Úr Jézus Krisztus? Keskeny az az út, amely az életre visz. De ez az út az életre visz. És hogyha az Úrhoz fordulunk, magunkra maradásainkban, szemben haladva a tömeggel, akkor mi is megérthetjük és megtapasztalhatjuk mindazt, amiket Mózes megérthetett és hallhatott az Úrtól. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: majd meglátod, mit cselekszem a fáróval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elvisse őket országából. S ebből láthatjuk azt, hogy az Úr először is magát, Mózest erősíti és bátorítja. Majd meglátod, így kezdi a szavait. Nem azt mondja, hogy majd meglátjátok, hanem te meglátod. És majd csak ezután közli bele a folytatásban azt, amit Mózesnek aztán tovább kell adnia a nép számára. Majd meglátod, majd. Ne felejtsd el, hogy az időpontokat is én határozom meg, mondja ezzel az Úr. Én nem kések. Akkor viszem végbe a szabadítást, amikor eljön annak az ideje. Majd meglátod, mit cselekszem. Ne a munkafelügyelőkre, ne a fáróra, egyáltalán ne a körülötted lévőkre nézz, hanem mindenek előtt tekints föl, tekints rám. Én cselekszem, ahogyan megígértem. A magát Istennek tartó, és az ennek megfelelő tiszteletet mindenkitől megkövetelő fáraót is a kezemben tartom. És meg kell tapasztalnia neki is, hogy mennyire erős ez a kéz. Ő bocsát el, mondja az Úr, azaz a fáraó, sőt, űz el végül is benneteket az országából. És ebben pedig az van benne, hogy vagyis nem úgy lesz, hogy majd kéreti magát a fáraó, és aztán leereszkedően kegyet gyakorol és elenged, hanem ő maga fog kiűzni benneteket az országából, örülve, hogy megszabadult tőletek. Azután, olvashatjuk a igény folytatásában, beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki: én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De azon a néven, hogy az Úr, nem voltam ismert előttük. Isten tehát Mózesnek és a népnek most a lényéből még többet enged meglátni. Most, mint szabadító Úr mutatkozik be. Isten mai gyermekeinek is döbbenetes élménye ez, hogy éppen az ilyen magunkra maradásainkban Isten szívéhez olyan közel kerülhetünk. Azt mondtuk, ez az út nem a népszerűség útja. Vagy mégis? Lehet. Csak nem úgy, ahogyan mi általában a népszerűséget értjük. Az Ethos evangéliumi folyóirat most megjelent számában olvashatjuk a Nyomok a múltba vezetnek című írást. Arról szól ez az írás, hogy egy orvos keres egy férfit. Egyetlen egyszer találkozott vele, de többé nem tudta ezt a találkozást elfelejteni. Magáról az emberről semmit nem tud, csak annyit, hogy hívő. Visszamegy hát oda, ahol az életútjuk keresztezte egymást, és kérdezősködik. És ez az egy szó, hogy hívő volt az, akit ő keres, úgy tűnik, hogy elég ahhoz, hogy egyre többet megtudjon róla. A fodrászhoz irányítják, mondván, az majdnem mindent tud. Kiderül aztán, hogy nem csak ő, hanem azok, akik ott az üzletében várakoznak, mind tudnak valamit mondani a keresett férfiről. Ilyeneket. Annak az embernek volt meggyőződése, és nem szégyelte. Talpig férfi volt az öreg. Tényleg volt mondani valója. Amikor benne voltam a slamasztikában, az öreg Weber segített rajtam. Ezt a legtöbb barátomról nem mondhatnám el. Sokszor elgondolkoztatott a szavaival. Ha minden ember olyan lenne, mint az öreg Weber, másképp nézne ki a világ. Az egyik vendégtől aztán megkapja annak az öreg otthonnak a címét is, ahová elköltözött ez a férfi. Ott kiderül, hogy időközben onnan is továbbment a mennyei hazába. Így vele már nem, de hívő életének másik gyümölcsével ott az otthonban még beszélgethetett. Azért, mert sokan emlékeztek az öreg Weberre arra, hogy hívő volt. Lehet így is élni. Lehet ilyen emlékeket is magunk után hagyni. Isten most erre hív bennünket, és biztosan erre Füle Lajos költőnek az egyik 4 sorosa, ne félj, csak higgy, szól a lélek. Ne félj, csak higgy az igének. Akik hisznek, élve élnek, kik nem hisznek, félve félnek. Bárcsak azok közé tartoznám, akik hisznek, és így élve élnek. Ámen.478. dicséretünk. Első 2 verszakával kérjük, ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Énekeljük tehát a 478. dicséretünk első 2 mennyei édesatyánk, áldunk is magasztalunk most ezen a délelőtten is azért, hogy mi is megismerhetünk téged. Köszönjük neked azt, hogy kijelentetted magad. Köszönjük, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást. Köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy örök életünk lehet. Élve élhetünk. Köszönjük, hogy te mindent megtettél ezért. Áldunk és magasztalunk, hogy hívsz bennünket magadhoz. Kínálod ajándékaidat. Ó, bocsásd meg nekünk, hogyha mi mindig nem nyújtottuk a kezünket, ért. Bocsásd meg, hogyha mi mindig makacsok vagyunk, megmaradunk az önfejűségünkben. Azt gondoljuk, van nekünk elég erőnk, elég ügyesek vagyunk, mi életre valóak. Meg tudjuk mi oldani minden problémánkat, szembe tudunk nézni minden nehézséggel, akadállyal. Úrunk Istenünk, légy áldott azért, hogy bár te látod mindezt, hiszen kicsit vizsgálója vagy. Azt is látod, amit mi nem fedezünk fel magunkban. S mégis, még mindig kegyelemmel fordulsz hozzánk. Köszönjük, hogy most ezen a délelőttön is így közeledtél hozzánk. Köszönjük, hogy lehet nekünk felszabadultan, derűs szívvel élni. Köszönjük, hogy lehetünk mi igazán gerinces emberek, hogy nem kell ide-oda hajladoznunk, annak megfelelően, hogy éppen merről merre fúj a szél. Köszönjük, hogy a mi életünk is lehet olyan élet, melyről olyasmit mondhatnak el, mint amit erről a bizonyos öreg Weberről. Urunk, most azért imádkozunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy valóban ilyen életünk lehessen, hogy így áldássá válhassunk egymás számára is, és így dicsőíthessünk téged. Köszönjük, hogy így lehetünk igazán boldogok is. Minden nyomorúság, minden nehézség közepette is boldogok. Úrunk Istenünk, oly nagy ez a szeretet, amivel te hívogatsz bennünket. Bárcsak oda hajlana a szívünk a tiédhez. Bárcsak mindegyikünk térdet és fejet tudnánk előtted hajtani. Bárcsak úgy tudnánk élni a hétköznapjainkat, azzal a tudattal, hogy nekünk igazából végső soron mindig veled van dolgunk. Mi mindig előtted állunk. Emberek közül bárki is legyen ott mellettünk, bárki álljon velünk szembe. Mi elsősorban hozzád kell, hogy forduljunk, és hozzád fordulhatunk. Úgy szeretnénk, ha ez gyakorlattá válhatna az életünkben. Segíts ebben nekünk. Urunk, hozzuk most is eléd betegjeinket, az elesetteket, a magányosokat. Bocsásd meg, hogyha valaki azért magányos, mert mi nem vettük észre, mert mi nem figyelünk rá. Kérünk, hogy őket te vigasztald meg, és erősítsd meg, nekünk pedig adj látó szemeket. És adj nekünk a te szeretetedből, abból a szeretetből, amely tapintatos, amely együttérző, amely megértő. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, azokért is, akiknek az elmúlt héten kellett elbúcsúzniuk szerettüktől. Kérünk téged, te adj gyógyírt az ő sebeikre. Segítsd őket is, hogy föl tudjanak tekinteni, hogy megtalálhassanak téged, megláthassanak téged. s el tudják fogadni a te békességedet. Áld meg és vigasztald meg őket, kérünk kegyelmedből. Maradj mindnyájunkkal, egyházunkkal, egész népünkkel. Urunk Istenünk, segíts nekünk abban, hogy úgy tudjunk járni népünk tagjai között, hogy rád mutathassunk szavainkkal is, de a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal is. A te szeretetedet és békességedet és örömödet tudjuk sugározni közöttük. Jézus Krisztusért kérünk, egyszülött fiadért, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Imádkozzuk most együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk. Csütörtökön szintén 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken 5 órától, tehát változott az időpont a tavalyihoz képest, mert akkor 4:30-kor kezdődött. Most tehát 5 órától konfirmációs előkészítő óra lesz. 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. 8 órától pedig bibliatör lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti termünkben a gyermekek számára tartunk foglalkozást. Hónap második szerdája lesz, most ez a szerda, így az anyukák körének az alkalma is következne, de hirdetem azt, hogy az majd csak egy hét múlva, tehát 20-án lesz, mert ezen a héten most nem leszek itthon, Mátraházán lesz egyházmegyei tanulmányi hetünk, nekünk az egyházmegyéhez tartozó lelkipásztoroknak, tehát a következő napokban ott tartózkodom, és ezért az anyukák körét majd csak 20-án tartjuk meg. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom. És különösképpen is fölhívjuk a testvérek figyelmét a Férfi, akit Isten formál című könyvre, amely olyan fontos kérdésekre keres és ad választ, mint például, mit jelent jó apának, szerető férnek, megbízható barátnak lenni, keresztényként élni, dolgozni, kikapcsolódni. A könyv a Pécsi Ébredés Alapítvány gondozásában jelent meg. Hátul a kijáratnál megtalálhatjuk a Reformátusok lapja legfrissebb számát is, valamint az igehirdetésben már emlegetett Ethos evangéliumi folyóiratnak is a most érkezett számát, ebből ugyancsak 2 példány van, de az ott még hátul megtalálható. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Rabatal mellett is. Elbúcsúztunk Ványai Istvántól, aki 1961. december 10-én született Budapesten, és ezesztendő szeptember 18-án hunyt el ugyancsak Budapesten. Most kísértük az elmúlt napokban utolsó földi útjára özvegy Kovács Istvánné Nagy Ilonát is, aki 1921. szeptember 23-án Mezőtúron született, és ezesztendő szeptember 17-én Budapesten hunyt el. Kívánunk a gyászoló család tagjai számára az Úrtól békességet, vigasztalást és erőt. Az adakozás lehetőségét hirdetem még, emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegény életté érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 272. dicséretünket keressük meg. 272. énekünknek énekeljük befejezésül az első 4 verszakát, a 4. majd fennállva. Így kezdődik ez az énekünk. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő én vélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.